nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a nagy mű, amelyben minden szombaton egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most az ötvös csöpi filmeket és Bújtor István sikerét idézzük fel. A Pogány Madonnával induló, összesen 4 mozifilmet és egy tévésorozatot megért széria töretlen kultusszal bír. Most nem csak a magyar Piedone filmekről, hanem a Bújtor jelenségről is kérdezem fiát, Bújtor Balást, a Budapesti Fesztiválzenekar hegedű művészét. Tulajdonképpen édesapád egy véletlennek köszönhetően lett filmszínész? Mert tudomásom szerint a Karambol című filmben azért volt szerepe a véletlennek.
Hát kétféle verzió is van. Van az egyik, hogy ugye megnyert egy szavalóversenyt, az egyetem nagy egyetemeknek a szavalóversenyét megnyerte, Szombathelyen volt a nagy döntő, és ezt megnyerte első évesként, vagy másodévesként, nem azt mondom, első évesként a nagy sztárok előtt, a negyedéves sztárok előtt. És ez alapján kapott egy próbafelvételre való meghívót a filmgyárba. A másik verzió meg az, hogy Latinovics Zoltán benne volt ebbe a filmbe, tehát a bátyja, és hát nem volt még főszereplő, minden szereplő megvolt, és nem volt főszereplő, és mondták, hogy milyen alkat kell. Hát mondta, hogy akkor elhozom a öcsémet. És akkor elhozta.
Mi az, hogy két verzió van? Még te sem tudod az igazságot?
Nem, mind a kettőt hallottam már.
Az hogy létezik, hogy két párhuzamos verzió él a család emlékezetében?
Nem tudom, így van.
Sok ilyen van?
Nem.
Általában ki az irányadó ilyen helyzetekben? Édesapád volt, vagy már persze. Ő is átemlékezte időnként? Van ilyen, hogy átemlékeztük
van,
a múltat?
Persze, nálunk jóra hallgatjuk, igen, a felvételeket. Nem tudom, a könyvében ez van, hogy kapott egy próbafelvételre, meghívott, aztán lehet, hogy Latinovicsnak volt szerepe, lehet, hogy a kettő együtt működött.
Téged érdekelt ez a fajta legendárium?
Tehát, hogy... Persze, hogy ne, nagyon érdekel. Persze. Nem csak a családomé, hanem egyáltalán a régi színészek, zenészek, mindenféle társaság, művésztársaságok.
Jutottál a családoddal kapcsolatban, hogy beszéljünk elsősorban édesapádról, olyan sztorikra, részletekre, információkra, amelyet nem biztos, hogy most elmondanál, de téged megdöbbentettek?
Megdöbbentettek, olyan nem volt. Olyan volt, ami új volt, hogy mindig, a mai napig feljönnek ilyen, nem tudom honnan, ilyen 30-40-50 év távlatából nagyon, nagyon új történetek, és hát valószínűleg, hogy mind megtörtént. De ezek jók. Olyan, ami megdöbbentett, olyan nem volt.
Az, hogy ő végül is Bújtor lett, az minek volt köszönhető?
Máriási Félix rendezte ezt a filmet, ezt a Karambol című filmet, ami az első filmje volt 1963-ban, egy 64-es bemutatóval, és azt mondta, hogy a Frenreis az nem jó, de magyarosítson, tehát hogy valami más nevet, és akkor összeült a családi tanács, hogy mi legyen. És akkor már majdnem megegyeztek a Csík Istvánba, és a Latinovics azt mondta, hogy az nem jó, mert azt fogják mondani, hogy Pocsík. Úgyhogy akkor nem, és akkor elkezdtek nézegetni, hogy hát ha a rokonok között van valami, használható név, és az apai nagymama volt Bújtor Etelka, és ezért lettünk mi Bújtorok. Egyébként ő még ível írta, az ami már jével. Fejlődtünk.
A Csík az honnan jött?
Csak eszükbe jutott.
Csak eszükbe név, jutott. Igen.
Az milyen érdekes, hogy a Pogány Madonnában Csík Istvánnak hívják a Kálai Ferenc karakterét.
Te beszélgettél vele sokat a múltról?
Amikor lehetett, igen.
Azt hogy érted, hogy amikor lehetett?
Nem. Szóval azért kellett egy hangulat ehhez. És akkor úgy általában volt nekünk egy előadó estünk, és akkor sokat utaztunk együtt autóban, és akkor előjöttek ilyen régi történetek. De nagyon szemérmes volt, és nem nagyon beszélt. Azt egyszer mondta, hogy én voltam a Fenyő Iván, a Csányi Sándor és a Kamarás Iván egyben a 60-as évek végén, amikor elkezdődött a karrierje, tehát hogy a sztárságról volt szó.
Tehát aktuális férfi sztár.
Abszolút. És akkor ez így egyszer előkerült.
Mi társult hozzá az ő fejébe szerinted mindehhez? Mit értett ez alatt? Népszerűséget, nőket,
minden,
pénzt, sztárszert?
A pénzt azt talán akkor nem. Tehát nem kerestek rosszul, de korán sem lehetett annyi, nagyon nagy. A korszínvonalához képest természetesen rendes autóval jártak, de semmi örök lakás vagy ilyesmit nem sikerült.
Nagy kanála lett ő az életet, ugye?
Hát nyilván régebben, igen.
Erről mesélt?
Nagyon keveset. nagyon keveset. Előkerült. Tehát például volt egy ilyen történet, hogy neki nagyon jó barátja volt, Kulcsár Győző, párbajtörvívó, négyszeres olimpiai bajnok. És mexikói olimpia előtt, 68 előtt fogadtak, hogy akkor egy kát pezsgő, hogyha megnyeri az egyénit és a csapatot is. És hát mit tesz Isten, megnyerte. A Győző megnyerte, a Kulcsár Győző. És hát a kád pezsgő, hogy mi lesz ebből. És akkor különböző kádak kezdtek érkezni a József Attila Színház portájára. Mert apám elmondta valahol, hogy hát kéne egy kád is ahhoz, hogy föl lehessen. Tehát nem lehetett kapni kádat, vagy csak előjegyzésre, és akkor megérkeztek a kisebb-nagyobb kádak, mondta a színházigazgató, hogy Pistukám, ezt nagyon gyorsan le kéne állítani, ezt a hülyeséget, mert tele vagyunk káddal. Szóval voltak ilyen történetek, a Pipacsról, volt egy prömier, ami után oda mentek, és az egyik kollégáját nem engedték be, mert nem volt rajta zakó. És apám megfogott bent egy asztalt, és kiültek a Pipacs elé. És jött egy rendőr, tehát ott nem lehetett ülni. Két viszkit a rendőr elvtársaknak. Megittek, elmentek, és leadták a drótot, hogy kiindul a bújtor a Pipacs előtt, és lehet viszkit inni ingyen. Úgyhogy ilyen rendőrautó sor kezdett ott kialakulni, egy dugó. Aztán feloszlatták a tömeget. Hát ilyen kis történetek voltak. Azt mondtam, volt, elmúlt, teljesen jó, más világ volt.
Úgy értette mindig, hogy elmúlt? Tehát húzott egy vonalat?
Szerintem igen.
Mikortól?
Én azt hiszem a 80-as évek eleje, közepe. Az volt egy ilyen.
A csöpi filmek végével?
Nem is feltétlenül, hanem úgy egyáltalán. Volt egy vonal, amikor Latinovics meghalt, az egészen biztos. Én úgy éreztem, aztán lehet, hogy nem így volt, de én teljesen úgy éreztem. Utána nagyon keveset szavalt. Amikor csináltuk az előadóestet, akkor inkább. Akkor jött, ez halála előtti évben volt. Úgy, amikor elkezdtük ezt csinálni, és akkor ott nagyon elképesztő jól szavalt. Engem megdöbbentett, hogy milyen jó.
Nem gondoltad édesapádról, hogy olyan jól szaval?
De gondoltam volna, csak más azt gondolni, és más megélni.
Miben volt egy meglepetés számodra?
Hát az, hogy hát olyan hatással volt, olyan színpadi hatás volt, hogy az a hang mond Adit, meg Radnótit, meg József Attilát, és nagyon, nagyon, nagyon komoly volt. A Latinovics halála óta nagyon keveset szavalt.
Hogy járt a kettő kéz a kézben?
Hát úgy, hogy azt mondta, hogy ő utána verset mondani, minek?
Benne mit változtatott ezen felül a bátyja halála?
Felnőtt lett. De ezt nyilatkozta is egyébként, a könyvében is benne van.
Mesélt ő arról, hogy ő mire gyanakodott Latinovics halála kapcsán?
Egy van, ami történt, bárki bármit mond, megvan a vonatvezetőnek a vallomása, ennél tisztább öngyilkosság nincs.
Ő mesélt Latinovicsról?
Keveset.
Pontosan ezért, mert fájt.
Biztos. Ugye nagy volt a korkülönbség, Karessa még nagyobb, tehát Karessa 15 év volt.
Frenescaro.
Igen, Frenescaro. És apám a 11. Tehát azért az már pont az határeset. De nagyon szerették egymást mind a hárman. Tehát akármilyen balhé volt, azért voltak nagy családi verekedések. De aztán egy perc múlva mindenki simult. És...
Színészként mérte ő magát Latinovicshoz?
Nem.
Mégis nem mert szavalni Latinovics halála után?
Hát ezért sem. Ezért sem. Én egyébként akármikor látom apámat filmen, én biztos, hogy elfogult vagyok, ezt aláírom, de hogy mindig hiteles, tehát nem, tehát olyan filmszínész, ami nem is, tehát annyira természetes közege, elképesztően. Vannak filmek, amik így előkerülnek, tévéfilmek, ugye azt tudjuk, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években is még 60-70 tévéfilm készült egy évben. 20 mozifilm volt a kvóta, amit meg kellett csinálni. Például az Oroszlán ugrani készül, az azért készült el, egyáltalán azért készültett el, mert 1968-ra csak 19-et valaki elszámolta magát, és kellett gyorsan egy 20-dik, és akkor szóltak Révész Györgynek, hogy csinálja meg, csinálja valami, hát ha van valami a fiókban, és akkor ez volt.
Az már picit szerintem előképe az Ötvös Csöpi filmek.
Abszolút, én találtam egy 1971-es interjút, egy pécsi, talán pécsi naplóban, amikor ott volt színész, és már akkor beszél a krimiről, Pogány Madonnáról.
Tehát ez a fejében élt?
Persze, abszolút. Tehát még nem volt 30. Meg a rejtő is, hogy azért ő nem rossz fülig Jimmy lett volna.
A három testőr Afrikában?
Igen, hát igen.
Mennyi igaz abból, mert itt is aztán vannak legendák, meg ellentmondásos dolgok, hogy az egésznek a keltetője, és végső soron előmozdítója az volt, hogy Olaszországban véletlenül találkozott Bud Spencerrel.
Az utolsó csepp. Hát mert 71-ben még nem voltak itthon Bud Spencer filmek, az 70... talán 78-ban, akkor kezdődött, vagy 77-78-ban jött, a Zsoldos Katona volt talán az első, és aztán a Piadone a Zsaru. Azok nagyon egy időben voltak, és hát egyértelmű volt, hogy ő lesz a hangja. Nyilván a fizikai hang, a hasonlóság, és nyilván a hangi adottságok miatt is. És akkor a Sándor Mátyás forgatásán találkoztak, és akkor ő nagyon bátorította. De hát ez kellett Nemes Kürti István is, hogy aki akkor a Budapest Filmstúdiónak volt a vezetője.
Ugye azt mondta neki Bud Spencer, hogy mi a túrónak szinkronizáltok, miért nem csinálsz egy ilyen filmet? És nem tévéfilmet, hanem mozifilmet.
Persze.
El volt. Is mondta a receptet.
Hát kevés vér. Aztán elmondta azt is, hogy hogy kell a filmpofon, tehát hogy azt már németek mondták el, bocsánat, nem a Bud Spencer, a Sándor Mátyás forgatásán, hogy hogy lesz jó a filmpofon.
És hogy lesz jó?
Fél disznó föl kell lógatni, és azt kell ütni egy hatalmas nagy klopfolóval.
Utószinkron,
és az három mikrofonnal körbe véve.
Hát és úgy képest,
igen, és akkor a filmgyári hangosítók vettek másfél kiló sertéshúst, és azt ütötték, egy, valamivel nem mondtam, hogy nem lesz jó. Akkor segített a fél disznót beszerezni.
Nemes Kürti miért volt ennyire támogató? Hisz ő 0 kilométeres filmkészítő volt. Lehet, hogy színésznek.
Abszolút. Hát nem tudom, hogy miért állt mellé, de ezúton is köszönjük szépen. Mert azért az skandalum volt akkor, hogy jó, persze népszerű színész volt, meg volt mögötte már egy-két film és egy-két komoly siker. És nyilván ez a Sándor Mátyás után volt. Azért nagyon lukra nem futott a Nemes Kürti tanár úr, de az, hogy a saját, tehát saját novellájából készült a forgatókönyv, ugye rendezni azt még nem lehetett.
Nem lehetett, vagy nem mert?
Nem lehetett.
Nem engedte Nemes Kürti?
Hát az olyan nem volt, hogy egy színész rendez. 80, ez 80-ban volt. 85-re már más volt a helyzet. Mészáros Gyulát hívta segítségnek, de szerintem Nemes Kürt is adta mellé, és de jól dolgoztak. Együtt ott volt apám az összes forgatási napon szinte, hogy hitelesek legyenek a vitorlázós jelenetek, a bunyók. Egy nagyon jó csapat jött össze ott.
Ezt még kicsit szívességből csinálta mindenki, ugye?
Meg az összes többit is.
Összes többit is?
Persze.
Nem volt ebbe pénz? Már mit tudom én, a harmadik, negyedik filmnél?
Hát de mikor voltak ezek a milyen pénz? Tehát itt nem lehetett olyan nagyon sok pénzt keresni annak idején.
Azért 1 millió ember megnézte egyik másik
filmet. 1 millió 200 000 volt a Madonna, 800 000 a Pánik, azt hiszem 500 000 vagy 550 000 a dollár, és 300 000 a Baba. Na most hát ugye ment össze a mozilátogató közönségnek a száma erősen csökkent, úgyhogy mindig a leglátogatottabb magyar film volt. Tehát, talán Dökkesejű volt még ilyen, ami kult volt.
De aztán megjött a bátorsága, mert azt hiszem a harmadikat már ő rendezte.
Igen, de az volt az első film hogy mondjam ezt szépen, államosítás után, amiben a magántőke bevonásra került 1985-ben, Demján Sándor segített, aki a közgázról is, mert milyen jól jött a közgáz, hogy oda járt, hogy apám közgazdasági egyetemet végzett. És a Demján Sándor segített, a Movicoop nevű céget gründolták, és akkor az egy gazdasági dolog is volt, ez egy külön erre. Egy projektcég volt gyakorlatilag.
Ő nagyon jó producer lett, vagy élelmes producer lehetett.
Biztos, igen. Szerettek vele dolgozni. Igen.
Nem csak erre gondolok, hát Demjánról meséli el azt a történetet, hogy Demján ugye akkor a Skála vezetője volt.
Így van.
Fölajánlott egy szabad szemmel látható pénzt, hogy a fő rivális pénzintézetnek a logója lesz az elkövető által hurcibált...
Ő Skálás volt, és a Centrum, most már mondhatjuk, mert már nincs egyik se, tehát hogy a dollár a Centrumos zacskóba legyen.
Na, ehhez képest ő megkereste a Centrumot is, és azt mondta, hogy akkor támogassátok meg a filmet. Hát ehhez azért kell élelmesség.
Persze, de hát
két
volt,
helyről lesz írni a
de
pénzt.
Hát volt olyan, például a Hamis a babánál az, hogy kértek pénzt, ugye van egy barackpálinkás jelenet a Pogány Madonnában, akkor Benedek Miklóssal, hogy whisky? No, barack. Úgy látszik Mr. Peace-Miss ért az italokhoz. És akkor, hogy ez reklám, és akkor a liköripari vállalat mondta, hogy hát akkor, amit eddig már megittak, az már nem van, úgyhogy most akkor sajnos ezt most már nem tudunk. És akkor lett a cvak. Közvéleménykutatás a stáb körében, hogy mit iszik a stáb, és akkor kijött egyértelműen, hogy hát azt az italt isszák, és akkor megkereste, meg össze is jött.
Ő volt az első producer Magyarországon? Tehát aki filmkészítés tekintetében a magánkézben lévő operatív munkát elvállalta és megkockáztatta?
Hát ő mindig azt mondta magára, hogy egy ilyen bot csinálta valaki, de hát nagyon megelőzte a korát, inkább így fogalmazott. Ez a 85-ben vagyunk, tehát azért még az nem olyan enyhe. Már enyhül a dolog, meg már azt hiszem 82-től lehetett GMK-t csinálni, meg KFT-t, vagy valamit. Hogy lehetett egyéni vállalkozásokat indítani, de akkor is a 85 az jó korai időpont volt, igen, mondhatom.
Ugyanakkor, ami engem meglepett, hogy úgy olvasom, hogy azért nagyon tudott izgulni. Például a Hamis a babánál, ami ugye a negyedik film, tehát a rendszerváltás utáni, a premierkor kikapcsolta a telefonját, mert annyira félt attól, hogy esetleg megbukik a film, és 24 órával később szembesült azzal, hogy hatalmas siker. Ez igaz?
Hát azt nem tudom, hogy akkor volt-e már mobilja.
Nem, de valószínűleg nem mobil,
valószínűleg
nem
kihúzta a telefont, igen. Tehát, hogy volt, persze, hát jó. Na, Hamis a baba az volt a teljesen, mert az Elvarázsolt dollárban még benne volt a filmgyár. Tehát volt állami része a dolognak, de már volt magán cég része a dolognak. A pénzt fele-fele arányban hozták össze, vagy szóval, hogy a Hamis a baba az teljesen semmiféle állami támogatás. A Magyar Televízió volt benne. Ennyi. Az ott kellett is, hogy siker legyen.
Mert akkor mi történik, ha nem?
Hát nem jó bukni egy ilyet.
Ő a saját pénzét is kockáztatta?
Volt olyan, igen.
Tehát az egzisztenciáját, a ti életeteket?
Hát volt olyan, hogy előbb fizetett, mint ahogy bejöttek volna a pénzek, tehát nyilván sajátból.
Ugyanakkor, ha már említetted a Sándor Mátyást, ami egy európai sorozat volt, ő neki ott kinézett egy európai karrier?
Igen.
Utána?
Igen. Beszélt, nagyszerűen beszélt franciául, jól beszélt németül, oroszul és latin. Ez volt a beszélt nyelvek.
Mi bukott ez meg akkor?
Nem is a Sándor Mátyás volt a meg, nem, hát nem megbukás.
Nem, az nagyot szólt.
Igen, az egy nagyot szólt, és utána jelentkezett egy német ügynökség, hogy írjon alá hozzájuk, 10%-ot kérnek, és hozzák a filmszerepeket. Egy müncheni cég. Jó. És jelentkezett is egy cég, vagy jelentkezett egy producer, hogy hát szeretné ezt a színészt erre a következő filmjének a főszerepére megszerezni. És akkor volt Münchenben ruhapróbán, tehát úgy nézett ki, hogy jó lesz, és meg is mondták, hogy hát 200 000 márka a gázsi. És akkor az ő ügynöke ugye 20 000-et kap. És akkor az történt, hogy a fickó szeretett volna 30 000-et kapni, és 300 000-et mondott a filmproducerének, és akkor úgy gondolkodott rajta, hogy hát jó, akkor mit, akkor elhívom a Franco Nerót, de ő mondjuk 700 000, de legalább ő a Franco Nero. És már akkor bevált. És akkor gyakorlatilag így egyre ritkábban jöttek a hívások. Ha elmondja, mondta, hogy ha elmondja neki, hogy szeretné, hát aztán odaadtam volna neki. De ezek nem létező pénzek voltak akkor. Tehát ez 81-ben vagyunk, 80-ban.
Ezt ő fájlalta? Többször szóba hozta?
Nem.
Milyen
nem.
Érdekes, hogy egy ilyen banalitáson elcsúszhat egy
persze, hát abszolút. Hát ez tudod, hogy van, aki esküszik rá, hogy 80% szerencse és a 20% a tehetség.
Ő mit tartott erről?
Nem tudom, erről nem beszéltünk sose.
Sok olyan van, amivel kapcsolatban most megkérdeznéd, vagy kíváncsi lennél, hogy mit tartott ő a világról, meg az életről, de nem tudott kiderülni számodra?
Azért sok minden kiderült, de nyilván jó lenne dumálni.
Hallom, hogy nem is nézted meg sokáig a filmjeit halála után.
Egy 5 évig, igen. Nem tudtam. Megszólalta, akár hangja, de Bud Spencer se, tehát szinkron se. És akkor úgy, kimentem, vettem a kertbe, vagy nem tudom, elmentem sétálni. És akkor egyszer csak ment a Harlekin és szerelmese 2014-be. Néztem, hogy de fiatal, de milyen jól játszik, de jó, Balaton. És úgy leültem, megnéztem végig, és na, mi van? De gyorsan, amikor a Madonnát is betettem, hogy azt is tudom-e nézni. És ez így 5 év volt, amíg. És elmúlt, így ennyi volt.
És meg tudod nézni.
Persze, abszolút.
Te az miért volt, hogy az utolsó 15 évben nem szinkronizálta Bud Spencert?
Hát az azért volt, van az 20 is, hogy nem, hát igazad van 15. Hogy amikor jöttek a kereskedelmi televíziók, akkor megvették a filmeknek a jogát kintről, Olaszországból, de a régi moképp szinkront egyrészt vagy azért, mert technikailag nem volt alkalmas arra, hogy alátegyék, vagy pedig hát bizonyos költségcsökkentésben, de nem akarták kifizetni a szinkronnak a jogdíját. Ezért újra szinkronizálták, és akkor természetesen megkeresték apámat, aki döbbenten konstatálta, hogy a gázsik azok pontosan ugyanazok, mint amikor 10 évvel ezelőtt utoljára szinkronizálta a Bud Spencert. Mondta, hogy gyerekek, hát most miről beszéltek, nem fogom ezt ennyiért megcsinálni. És akkor nem is csináltam.
És ha halott egy szinkront, aminek nem ő volt a hangja, akkor nem mondott semmi?
Nem, Nem, semmi. Hát ez teljesen korrekt volt. Jó, én nem vállaltam.
Több olyan interjú részletet találtunk vele kapcsolatban, ahol a múló idő azért őt foglalkoztatta.
Tehát kit nem?
Nevezetesen, hogy nem tudjuk, hány nyarunk van még, mondta egyszer például. Vagy akkor
tehát a Kernek mondta, nem tudom, igen, hogy nem tudjuk, hogy hány nyár lesz még, igen.
Neki ez egy fontos szempont volt, hogy mivel telik a hátralevő élet. Azt mondta, hogy mindenkit
érdekel. Mivel telik a nyár? Az volt a Balatonon kell lenni, persze, hát ott kell lenni, vitorlázni kell, meg ott kell lenni, akkor el kell menni vacsorázni barátokkal, dumálni, gyerekek, aztán unokák. Úgyhogy ez teljesen így volt. Ez jó volt.
Ki élvezte ő ezt?
Abszolút.
Ő nagyon tudott élni.
Abszolút, nagyon. Nagyon. De mégsem hallottál botrányokat. Tehát, hogy nem úgy. Tehát bizonyos normális keretek között természetesen.
Ezt örökölted tőle? Az élet élvezetének? Az ízét, hajlamát, igényét?
Hát figyelj, nem iszom alkoholt. Nem dohányzom. Nem tudom mi, de egyébként nagyon-nagyon szeretek élni. Tehát az jó. Igen, egyébként ezeken a hívságokon. Egyébként ő is lerakta a cigit, volt egy nagyon komoly tüdőgyulladása 88-ban, és utána nem is gyújtott rá soha többet.
Még ő derűsen csinálta mindezt.
Persze, abszolút. Nagyon jól állt neki.
Az élet?
Persze.
Azt mondta a felesége, hogy az ő halála azért arra is rá kellene, hogy ébresszen embereket, hogy mi lenne, hogyha az életében ismernénk el egy tehetséget, egy életművet, semmint utána. Neki volt hiányérzete ezzel kapcsolatban?
Soha nem mondta. Egy darab Balázs Béla díja volt.
Jászai Mari díja nem. Sincs?
Nem volt, és egy, ezt most a szakmai díjakat mondom, és aztán volt egy, talán egy Lovak kereszt, amit kapott, amikor 60 éves lett volt. Akkor. Azt hiszem ennyi. De megnézem, mert nálam vannak.
Nálad vannak?
Ott van, egy vitrínben vannak.
Meg azt is mondta, ezt nem tudom, hogy neked-e, vagy a feleségének, hogy nem kell egy kopasz öreg embernek színpadon állnia.
Ezt sokszor mondta.
De ezt mire értette?
Hát azt, hogy elment az idő, és nem, a közönség nem arra vágyik, hogy erre emlékszem erre a mondatra, a kopasz öreg ember. Ő így gondolta.
Hogy ő, amit tudott, már megtett, nem az a Bújtor István lenne színpadon és filmen, mint amit egyébként elvárnának tőle?
Biztos, hogy az a Bújtor István lenne, mert hogy ő játszott a Kakukkfészekben az indiánt nagyon sokáig, és marha jó volt benne. Az utolsó előadása is az júliusban, 2009. júliusban.
Bár azt se akarta, epérjesek nagyon rá kellett őt szedni, hogy újra elővegyék mindezt.
Hát, hogy az utolsó, hogy azt még egyszer csinálják meg.
Miért nem akarta? Ugyanilyen okból megmutatni?
Persze, azért ott volt feladat a színházigazgatással. Tehát azt rendezte is, játszott is benne, de hát azt mindig nagyon-nagyon szerette azt. Ugyanak az ős bemutatójában benne volt, hogy a magyarországi
bemutató, a Végszínház.
Igen, és akkor a Kapás Dezső rendezte, és de hát abban benne volt a Kern, szuper társaság volt, Balázsovics, azért nem volt az akármilyen. Azt sajnos én nem láttam, én nagyon kicsi voltam még akkor, az azt hiszem 77-es bemutató volt, vagy 76 végi, vagy 77 elejé.
Neki talán a csöpi filmeken felül ez volt az igazán emblematikus, úgy hozzáköthető alakítás, nem?
Volt két filmje, amit nagyon szeretett, a Simó Sándornak a Szemüvegesek című filmje, amiben egy fiatal építészmérnököt játszik, és volt egy Szörény Rezső film, a Bujék, az 78-as.
Bodnár Erika.
Igen. Bodnár Erika, Bálint András, így hárman egy csapat, akik benyújtanak valami újítást, és akkor... De az egész, azt nagyon szerette, arra kapott egy legjobb, akkor kapta Balázs Béla díjat is 79-ben, és a legjobb férfi alakítást a film szemlén, ami azért nagyon komoly volt.
Abban a mezőnyben. És aztán megcsinálta a Rejtőfilmet.
Azt nagyon rég akarta a rejtőfilmet megcsinálni.
Azzal ő elégedett volt?
Ő akkor egyáltalán nem. Erre emlékszem.
Mi volt a baj?
Hát hogy nem állt össze valahogy, úgy nem. Baromi nehéz a Rejtőt filmre vinni.
Sokan le akarták őt beszélni, úgy tudom.
Tudom, igen.
Hajthatatlan volt, azt mondta, hogy ezt megcsinálja.
Igen.
Azt, ha látod manapság, mit érzel?
Én szeretem.
Szereted?
Persze.
De van ebben egy ilyen fiúi elfogultság is?
Biztos, meg van benne egy olyan alakítás, amit nagyon ritkán látnak, mert egy őr, és csak két szó munkára sorakkal, vagy takarodó, vagy nem tudom micsoda, az én voltam. De játszom benne, statisztáltam benne. De félretéve a tréfát, abszolút, én nagyon szerettem a Kálai Feri bácsi, Benedek Miklóst, akik játszanak benne. Jó.
Láttad te őt valaha valamiben rossznak?
Nem.
Bemernéd magadnak vallani?
Persze.
Milyennek látod őt ma? Érvényesnek? Nagy formátumúnak?
Egyre érvényesebbnek. Tehát jól öregszenek a filmek. Most néztem meg nemrég a Bujékot. Az egy 78-as film. Abszolút nagyon sok, 80% improvizáció volt. Jelenetek, csak szituációkat mondott a rendező, Szörény Rezső, és ők játszották. Egyébként persze majdnem betiltották, de van benne egy jelenet, hogy beszélgetnek egy asztal körül, hogy 56-ról, 78-as filmbe. És apám elkezd egy olyat mond, és ugye hát nem volt utószinkron, mert hát nem csinált, eredeti hang volt. És az volt, hogy 56-ban a Bakács téren ott álltak az ENSZ katonák. Ez hogy jutott eszébe? De benne van a filmben meg, és így valahogy átszaladt a cenzúrán, és így van, így jelent meg, így nézhető.
Azt mondta, hogy ha van életfilozófiám, az, hogy a kicsi, a nem igazán fontos dolgokat félreteszem, és csak a nagy, jó ügyekre figyelek.
Igaz.
Mit érted kis ügyek alatt, vagy nem fontos dolgok?
Nem foglalkozott azzal, hogy meghúzták az autót. Ez nem.
Ez nem ügy?
Ez nem ügy. Nem hagyott betétlap, mit lehet tenni?
Elenged. Fú, de irigylem.
Ja, hát nem azonnal engedte el, de egy öt percig. Ezért volt szentségelés, jó. Oké. Megyünk tovább.
Arra rájöttél-e, biztos sokat gondolkodtál rajta, hogy mi ez a szűnni nem akaró ötvös csöpi mánia, ha úgy tetszik, nosztalgia?
Hát nyilván van benne egy de nosztalgia, tehát nem is a kor felé a nosztalgia, vagy a kor irányában, hanem a gyerekkorunknak az irányába. Tehát, hogy én 75-ös vagyok, én 6 éves voltam, amikor a Madonna bemutatója volt, és az én korosztályom, az alattam 10-15-20 évvel, tehát akik akkor voltak fiatalok, hát ez az egy micsoda, de egy Mercedes-t összetörnek egy balesetbe. Magyar filmet, hogy? Magyar persze film. Véletlen volt, tehát nem akarták azt összetörni, azt a Mercedes, de azért összetörött. Úgyhogy, hogy ilyenek vannak egy magyar filmben, az 1.200.000 néző, az már akkor is nagyon-nagyon-nagyon sok volt.
Azért ez kevés ahhoz, hogy nem tudom, túrák alakuljanak, hogy levetítsék két havonta, hogy legyen egy
persze,
klub.
De hát van egy Facebook csoport, ami 50.000 tag van. Az ez kemény.
Biztos, ha olvasgatod a kommenteket meg a posztokat, akkor rájöttél, hogy mit nyom meg a magyar emberben?
Nyilván egy nosztalgikus hangulatot, hogy, de azt is, hogy úristen, milyen jó volt az, amikor annak idején ezt néztük. Ezt mondta nekem valaki, hogy arra emlékszik, hogy meg tudja mondani, hogy kivel nézte meg a Madonnát, ő háromszor látta. Egyszer a barátjával, kétszer a barátnőjével. Itt ebbe a moziba volt, és de jó volt. Ezt nyilván fiatalságot.
Az kiderült-e, ha akarsz róla beszélni, nem kell persze, hogy pontosan mi okozta édesapád halálát?
Hát nagyon szerencsétlen történések, egymás utánja mindenből mindig a legrosszabb történt. Tehát amikor egy kicsit javulhatott volna az állam, akkor is romlott. Úgyhogy, hát ezt meg én engedtem el, mert már bele hűl az ember, hogy...
Mi lett volna, ha?
Hát persze, mi lett volna, ha, mit tudom én, kicsit korábban orvoshoz kerül.
Meg lehetett volna ezt szerinted előzni?
Persze.
Tehát, ha jól értem, sok szerencsétlen együttható eredménye.
Persze.
Nem egy alapbaj okozta.
Nem.
És teljesen váratlan volt.
Tehát abszolút.
De sokáig küzdöttek érte.
Igen, meg ő is küzdött. Igen. 53 napot. Nem tudtunk kommunikálni, igen.
Nem tudtatok kommunikálni. Volt neki valami alapbetegsége? Csak azért kérdezem mindezt, elolvastunk mindent ezzel kapcsolatban. Itt is van valami 10 verzió van. Lébőjtkúra volt.
Ezek voltak, sokkal korábban volt a lébőjtkúra, tehát hogy ezek nem így működtek. Volt egy semmi, teljesen banális dolgok alakultak mindig a legrosszabbul. Mindig a legrosszabb jött, és akkor egyszer csak ez történt.
Kern András azt mondta, a utolsó évekről, hogy kicsit fanyarabb volt, vagy kedvetlenebb. Nem tetszett neki az a világ?
Nem. Ezt mondhatjuk.
Mi nem tetszett benne?
Volt egyszer egy mondata, hogy soha nem éltem ilyen jól, mint most, de soha nem éreztem magam ilyen rosszul, mint most. Hát az egész, hogy persze, hát ez már nagyon más lett, tehát a kapcsolatoknak a, pedig hol volt még akkor a okostelefon, nem lehet végigmenni, úgy mindenki a telefonját nyomogatja. Tehát akkor még ez nem volt. Nem tetszett neki az irány. Nem tetszett neki az irány, hogy nyilván egyre rosszabb lesz a szituáció. A kultúra terén, mindenféle. A színház igazgatás az nagyon-nagyon jót tett.
Veszprémben,
igen. 2008. január 1-től ő volt az igazgató. És ezt meg akarta mutatni, hogy azt mindig mondta, hogy azt nagyon sajnálja, hogy Latinovics Zoltán nem élte meg a rendszerváltást, mert hogy azt nagyon kipróbálta volna, hogy ő gründol egy színházat neki.
Latinovicsnak.
Igen. Tehát, hogy csinálnak egy olyan színházat, ami a producer apám, és a rendező, meg a Latinovics.
Pláne úgy, hogy Latinovicsnak elég komoly köze volt Veszprémhez.
Hogyne.
Ahol édesapád volt az igazgató később.
Hogyne, azért is ez egy nagy vonzerő volt, és aztán meg is csinálták, ugye Latinovics játékszínnek hívják a kis játszóhelyet, a Veszprém Színháznak a kamaraszínházát tulajdonképpen, és azt most már Bújtor Latinovics játékszínnek hívják. Azt apám újítatta fel, tehát kigazdálkodta azt a mennyiségű pénzt, amiből ezt meg lehet csinálni, úgyhogy szépen és jól megműködjön.
Az a neve, hogy Bújtor Latinovics
játékszín. Igen.
Azért az nagy dolog, néha gondolom oda betérsz.
Én még játszottam is ott.
Nehéz?
Nem.
Nem?
Nem. Ez inkább inspirál, vagy spannol, vagy nem, szóval jó.
És akkor gondolsz rá, amikor vége van, hogy
hát
látták?
Persze, biztos látták, persze. Vigyázz rám, tehát hogy tudom.
Érzed?
Vannak ilyen jelek.
Elmesélsz egyet, ami ránk tartozik?
Hát számtalanszor volt, hogy valami váratlan kiadás jött. Ez hogy lesz? És akkor egyszer csak, nem nagy összegekre kell gondolni. 100 000, 200 000. És egyszer csak jött egy papír, hogy másnap jogdíj keletkezett. 200 000, pont annyi. És ez többször volt, hogy ilyen 120 000. Szóval jöttek ilyen.
Mintha ő küldte volna.
Tehát az volt, hogy ez most honnan, ez most hogy lesz. És akkor ez volt. Kösz.
Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Bújtor Balázs után jöjjön Kovács Gellért, filmkritikus, hogy segítségével még jobban megértsük az ötvös csöpi filmek népszerűségét. Bújtor István egyszer azt mondta, hogy ezek az ötvös csöpi filmek emberszabású kalandfilmek. Ez egy megfelelő definiálás?
Igen. Én még hozzátenném azt, hogy ezek vígjátékok, aztán még bővíteném tovább, hogy ezek teljesen bevállaltan, vagy fölvállaltan a Bud Spencer recept szerint készült filmek. Ugye a Pogány Madonnáról beszélünk most elsősorban.
Ugye az volt az első.
Az volt az első ilyen film. Több történet is van azzal kapcsolatban, hogy miért döntött úgy Bújtor István, hogy készít egy ilyen filmet. Azt gondolom, hogy mindegyikben van valami igazság. A legőrültebb az arról szól, hogy maga Bud Spencer bátorította arra, hogy készítsen csak ilyen filmeket, mert hogy ilyen filmeket nem nehéz, és hogy neki még jobb is a hangja. Aztán, hogy ez közvetve jutott el hozzá az információ, már mint Bújtorhoz, vagy igaz-e egyáltalán, azt én pontosan nem tudom. Minden esetre ő rendkívüli módon ráérzett arra a 80-as évek legelején, a 70-es évek legvégén, hogy ő talán valóban, mint rendkívül népszerű színész és alkotó tud valamit kezdeni azzal a sikerrel, amit Bud Spencer magyar hangjaként akkor már igazából elkezdett learatni, de a 80-as évek eleje az még az időszak, amikor még éppen, hogy jönnek be ezek a filmek hozzánk.
Mert akkor egy Bud Spencer magyar hangnak is óriási sikere volt ezáltal?
Abszolút, abszolút. A Bud Spencer jelenségnek a nagyságát, azt talán úgy tudom leírni, hogyha elmesélem azt, hogy ezeket a filmeket abban az időben nem is egy-kettő, hanem időnként 3-4 millió ember látta a moziban. Tehát egészen őrületes sikere volt, a Pajtás magazinban kivágható Bud Spencer poszter volt, minden kíváncsi műsorban a Megint Dűbe jövünknek az eredeti, vagy a Különben Dűbe jövünk betétdalának az eredeti, és a Kovács Kati féle verzióját kérték az emberek, tehát teljesen onda voltak érte, és közben jött Bújtór ezzel az ötletével, és igazából a Pogány Madonnával szerintem bebizonyította azt, hogy valóban lehet adaptálni, akár ilyen franchise-szerűen is ilyen recepteket, ha az ember valóban bátran belehúzza a saját országának, a saját személyiségének, a saját ízlésének a színe javát.
Az mi volt ez esetben Magyarországon?
Ez esetben Magyarország, ez esetben a Balaton, ez esetben egy képzeletbeli nyomozó, aki egy kicsit a szocialista szokások fölött is áll, tehát annak bírálója is, egyébként szép szimbolikus húzás, hogy a Tihanyi apát ságot tulajdonképpen visszaadta az apátoknak ebben a filmben.
Éreztél te ebben valamifajta szimbolikát?
Igen, mert hogy akkor nem lehettek ott az apátok a valóságban. Tehát a valóságban ők még nem birtokolták ezt az épületet, bár sokszorosan kódolt üzenet ez nyilván egy ilyen közönségfilmben, hogy ezt a kifejezést használjam. Ugyanakkor a Bújtor az ötvös csöpi karakterébe szerintem nem csak Bud Spencer Piedone figuráját adaptálta bele, hanem a korszak más ilyen ikonjainak, férfi színész ikonjainak az imidzsét is beleadaptálta, tehát ez a figura ez egy kicsit Belmondós, egy kicsit Alain Delonos, ugye hát akkor minden második, kicsit Gene Hackmanes, minden második rendőr a filmekbe, az nagyon teatrálisan lerakta a jelvényét ugye a főnökének az asztalára. Itt meg már úgy indulunk, igazából, hogy tudjuk, hogy egy ilyen balhés rendőről van szó, aki egy ilyen érdekes átmenet, a magánnyomozó és a rendes szolgálatban lévő rendőr között, és hát közben meg ott van a kulissza, a gyönyörű Balaton, ott vannak a balfék 80-as évek rendőrei, ott van ez a krimiszál, ami szerintem egyébként egész jól ki van dolgozva, és fontos még, hogy ott van egy Unterman, aki ugye a Piedone filmeknek is nagyon fontos szereplője Caputo személyében, aki mindig iszonyú szerencsétlen, vicceseket mond, galibát okoz, amikor segíteni akar, de közben rendkívül önérzetes. No hát ő Kardos doktor, ugye Kern András a Pogány Madonnából, bár más karakter valamelyest, mint Caputo, de ő is képes néha elvinni a sót csöpi figurája előtt.
Olvastunk számos elemzést erről a filmről, és azt írják, hogy Bújtor és Ken kettőse is azért működik annyira jól, mert a két figura a magyar néplélek egy igen jellegzetes kettősségét képviseli. Kardos, a bürokratikus, szabálykövető, de mégiscsak sikertelen figura szerepét, a másik pedig az ügyeskedő, a szabályokat megkerülő, vagány, hős szerepét.
Hát igen, a Kern, ugye a Kardos csak beszél arról, hogy ő milyen tökös rendőr, ötvös csöpi meg tényleg az. Tehát ő valóban nem ijed meg attól, hogyha a szabályokat át kell hágni, vagy valami olyat kell csinálni, ami nem egészen törvényszerű, és hát lehet, hogy ebben van valamiféle magyar mentalitás, vagy arra gondolok, hogy Kardos ugye általában ötvöst egyfajta pajsként is használja, tehát ugye az is egy visszatérő motivuma az ötvös csöpi filmeknek, hogy sokszor ő aratja le a babérokat ötvös csöpi nyomozása után, de itt alapvetően azért arról is szó van, hogy itt két egymással jó barátságban lévő, remek színészi technikákat használó színészpárosról beszélünk, akik az első pillanatok kezdve nagyon érzik egymást.
Milyen technikákra gondolsz? Ez hol érhető tetten?
Leginkább úgy, ahogy dobálgatják egymásnak a poénokat. Tehát az, hogy ahogy ők megjelennek már a film elején, néhány párbeszédből úgy meg van rajzolva az ő kapcsolatuk, az alá-fölé rendeltség, és mindaz tulajdonképpen már egy két perces jelenetben benne van, amit én az előbb elmondtam, hogy ki itt az igazi rendőr, ki az, aki a külvilág felé próbál rendőr lenni, ki az, aki igazán férfias, ki az, aki egy kicsit ilyen pipogya, ugye hát a Kernek állandóan éhes, meg mindig a feleségével beszél telefonon, ugye szinte az összes filmben a franchise-ban ez történik, Ötvös meg nem szorul rá a feleségére, nem is tudjuk igazából, hogy van-e neki családja, ez nem is derül ki egyik filmből se, de egyébként Bud Spencer is, tehát Piedone figurája is egy magányos figura, csak ott érdekes módon hangsúlyozva volt az ő magányossága, itt nem annyira, Ötvös azért van egyedül, mert neki így jó.
Az, hogy ennek ilyen nosztalgiája van 2025-ben is, mert van. Tehát a mai napig klubok vannak, imádják, idézik. Az mire vezethető vissza? A korszakra, tehát hogy akkor szólt nagyot, és valahogy emlékszünk a saját gyerekkorunkra, hogy mitől ilyen múlhatatlan mindez?
A korszak. Szerintem elsősorban a korszak, a skála szatyor, meg a lada, meg a batyó baba, meg még ki tudja micsoda, a korabeli Balaton. Az, hogy ez a film szatíra is lenni, de nem olyan módon, ahogy a Piedone filmekben ki vannak kirozva egyes szereplők, hanem itt tulajdonképpen hát már-már ilyen társadalmi igénnyel karikírozza a rendőröket, az új gazdagokat, akár a vitorlázókat is, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy a vitorlás elem, tehát az, hogy Ötvös Csöpi versenyszerűen is vitorlázik, és mindene a víz és a Balaton, az ugye egyenesen Bújtor István személyiségéből és hobbiából lett áthúzva. Ezért is hiteles a film. Tehát azzal együtt, hogy nyilván ezek nagyon filmszerű karakterek, de a szenvedély, ami a Balatonhoz köti Bújtort, az szerintem visszajön a filmen. Már csak az is, hogy milyen gyönyörűen ábrázolják a vitorlás versenyt például.
Ugye összesen készült 4 Ötvös Csöpi film, plusz a sorozat.
Igen, azt hiszem, így történt.
Egyenletes színvonalúak ezek a filmek?
Hát sajnos nem. Én jó filmnek a Pogány Madonnát tartom egyedül, de ezt tényleg jó filmnek tartom egyébként.
Milyen értelemben jó film?
Hát abban az értelemben, hogy ki van találva, le van forgatva rendesen, szerintem, ahogy mondtam is, a bűnügyi szál is működik valamelyest, ebből tudok a legtöbbet idézni, szerintem egész értékelhető autósüldözés jelenetek vannak benne, meg hát szerintem a retro értéktől is lesz valami jó. Tehát az nem csak egy ilyen mellékes, amit oda teszünk, és azért nem minden 80-as évekbeli film képes erre. A második volt a Csak semmi pánik, ami egyébként egy komorabb folytatás, az érdekesség talán benne, de unalmasabb is, tehát hangsúlyosan unalmasabb. Aztán utána jött már a rendszerváltás, nem, még a rendszerváltás előtt jött az Elvarázsolt dollár, aminek a legjobb pillanataiban, minthogyha Pogány Madonnának egyes jelenetét ismételnék meg, és aztán jött már a rendszerváltáskor a Hamis a baba, ahol már a rendszerváltás korabeli magyar szórakoztató film összes rákfeléje megjelenik.
Mire
hát a termékelhelyezés, a rendkívül suta termékelhelyezés, a jó lesz az úgy vágás, a jó lesz az úgy fényképezés. Valahogy annyira belelazultak ekkor tájt a filmkészítők abba, hogy szabadságban, mintha elengedték volna a gyeplőt, legalábbis nekem ez volt az érzésem.
Nem onnan fúj a szél, hogy az már egy produceri működés következtében jöhetett létre, nevezetesen, hogy az állami szabályozás, előírás, financiális biztonság, az már nem volt meg.
Igen, és hát egy csomó olyan dolgot kellett használniuk a filmeseknek, vagy akartak használni, akár csak a termékelhelyezés kapcsán, amelyről nem volt fogalmuk előtt. Tehát, hogy évtizedekig nem készültek olyan filmek, amiket nem tudom én, egy nagy üdítőitalcég promotált volna, vagy egy nagy utazási iroda, ami egyébként a 90-es években, már 2000-es években ilyen elég érdekes filmeket eredményezett. Egy időben mindenki Görögországba ment forgatni, hogy a csuda film is ott készült, ott nem tudom, valószínűleg jók voltak az adózási feltételek, vagy valami ilyesmi, ezt most csak azért jutott eszembe, mert a Hamis a baba is, ugye részint ott játszódik, de van benne egy nagyon-nagyon erős görög szál. De még innen is eszembe jut egyébként egy-két szó, meg poén, tehát a Kaliniktam, meg ilyesmi, tehát még a Hamis a babában is vannak szerintem pillanatok, amiket lehet szeretni.
Érdekes, hogy ezt mondod, ugyanis Bújtor István azt mondja, nagyon jó stábbal dolgozhatott, például az Elvarázsolt dollárban olyan neveket említ, mint Illés György.
Igen, az Elvarázsolt dollár az jó is néz ki.
Egyébként. Ugye ő volt az operatőr, valaha volt egyik, hanem a legnagyobb magyar operatőr.
Igen, az elvarázsolt dollár azt szerintem tök jól néz ki. Az első három film az operatőrű szinten is teljesítmény.
Széchenyi Médit említi, mint villámkezi. Kezű vágó, vagy Sipos István, hangmérnök.
Igen.
Úgy tűnik, hogy ez egy all-star volt.
Abszolút, abszolút. Én nem is azt gondolom, hogy tehetségtelen emberek csinálták azokat az ötvös csöpi történeteket, amik nem sikerültek olyan jól. Én azt gondolom, hogy ezek a tehetséges emberek talán nem feltétlenül úgy álltak hozzá ezekhez a filmekhez, hogy ennek mondjuk képileg igazán igényesnek kell lennie, hanem ami a képen van. De ezt igazából ők tudják.
Az mennyire rendhagyó, vagy figyelemre méltó, hogy Bújtor István nagyon ritkán kérte kaszkadőr segítségét. Ez akkor a kor viszonyainak megfelelően egy férfi színész, magára valamit adó férfi színész meg kellett, hogy csinálja, prahiból, meg ilyen hősködésből, vagy egész egyszerűen ez Bújtor István nagyszerűségét dicséri?
Hát Bújtor István nagyszerűségét dicséri, de azért mindig voltak a magyar filmgyártásnak fenne gyerekei, akik szerettek vagánykodni. És hát Cserhalmi György is ilyen volt egyébként, meg voltak még néhányan. Azt hiszem, hogy Bújtor István volt egyébként a 80-as években az a magyar színész, akinek nagyon Koncz Gábor, meg még néhány másik színész mellett, akiknek nagyon erős férfias imidzse volt. És ehhez a nagyon erős férfias, sportos, vitális imidzshez hozzátartozik az is, hogy ő annyira bátor, hogy bevállalja ezeket a kaszkadőr jeleneteket, meg hát ő a sportemberségét mindig is hangsúlyozta. Emlékszem, hogy volt egy három kívánság adás a 80-as években, amiben a gyerekek azt kérték, hogy együtt vitorlázzanak Bújtor Istvánnal, és egy borzalmas esős napot fogtak ki, egyébként nagyon szép a felvétel, még így a viharos Balaton is, és ott elviszi őket egy körre, meg beszélget velük, de érződik a gyerekeken is, hogy ők most Magyarország talán legnagyobb sztárjával, legnagyobb filmsztárjával találkoztak, és az a szép ebben a jelenetben, hogy nem tűnik hamisnak. Tehát Bújtor sem játszik szerepet, hanem valóban ő az a balatoni ember, aki elviszi őket, és hát a srácok se esnek túlzásba.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, lévén, hogy Csák Judit például azt írta róla, hogy Bújtor István valójában filmszínész volt. Ő tényleg a nagybetűs magyar filmszínész, akinek voltak nagy sikerei színpadon. De ő filmen élt igazán?
Igen. Azt gondolom, hogy igen, és akkor most itt még meg kell említenünk a Sándor Mátyást, ami legalább annyira fontos a karrierjében, mint az ötvös csöpi filmek, siker szempontjából. Persze, hogyha minőséget vesszük, akkor ide kell venni a Szemüvegeseket is, vagy a Fiúk a térről című filmet, vagy a Buékot, ami a 70-es évek egyik legjobb filmje, a Sirokkó, Talpuk alatt fütyül a szél, ahol ugye gonoszt játszott, azt is egészen fantasztikusan tudott.
Ugyanakkor abban nem vagyok biztos, hogy az átlag emberek tudják, hogy ő ilyen veretes, komoly, jelentős színészi alakítást is igénylő filmekben is feltűnt. Nem lehet az, hogy itt két arcúság van, hogy bizonyos emberek szemében, mondjuk az ötvös csöpi filmek előtt ő volt a jeles magyar filmszínész, utána pedig egy ilyen akciósztár, és ez volt inkább a közönség fejében meglévő kép?
És én azt gondolom, hogy tekintve a más rendezéseit, most még egy filmrendezést említenék, a Rejtőenő adaptációt, ugye a Három testőr Afrikában, hogy neki ez a szerep, ez tetszett is. Tehát, hogy ő mindig hosszasan beszélt arról, hogy a szórakoztató filmek szerintem miért fontosak, egy kicsit utalt is rá néha, hogy azok a legfontosabbak, talán, és hát ő szerintem nagyon hamar fölismerte azt, hogy a Bud Spencer vonalon keresztül is, az orgánumával, ezzel a rendkívül harmonikus, vastag, férfias hangjával igazából a magyar kortárs színészmacsókat is lekörözte, mert neki azért különösen szép hangja volt, tehát a Cserha amihoz meg a többihez képest is, és ő ezt használta is. És mondom, igen, szerintem ő erre büszke volt, ő ezt egyáltalán nem szégyelte. Pedig hát színházban is olyan szerepeket játszott, mint a Kakukkfészekben, ugye az Indián, aztán rendezett is, tehát voltak is olyan színházi szerepei, meg színházi rendezései, amik eléggé nagy hírűek voltak, de ő valóban az átlag nézőnek Bud Spencer magyar hangja volt, és ötvös csöpi. Ez mindig így van ezekkel a szerepekkel, tehát hogy a Csúlya Imre is megmarad az Üvegtigrisből a Easy Rider öcsém figurának. Tehát, hogyha nagyon pofán csap egy szerep, egy színész, még akkor is, hogyha ez egy nagyon konstruált szerep, mint a milyen ötvös csöpi, tehát nagyon kitalált dolog, akkor az igen, egybeolvadhat vele, és rá is éghet. De hát ez benne van ebben a játékban.
Beszéltünk a Sándor Mátyásról. ott neki nem sikerült a nemzetközi áttörés. Pletykák meg a fia beszámolója alapján az ügynökkel való egyetnemértés, illetve a külföldi ügynök pénzészsége volt, ami ennek gátat szabott. Benne volt egy olyan lehetőség a karakterben, a perspektívában, hogy belőle lehet egy európai szinten jegyzett sorozatsztár vagy férfi sztár?
Senkinek nem jött össze. Szóval erre csak azt tudom mondani, hogy nem tudunk egyetlen egy olyan magyar színész sem mondani, akinek ez összejött.
Mi a gátja ennek?
Hát nyilvánvalóan más volt a gátja akkor, a 70-es, 80-as években, mint most. Én azt gondolom, hogy külföldi karrierről, ha csak nem esetleg szovjet vagy valami más KGST piacról származó országról van szó, az disszidálás nélkül elképzelhetetlen volt. És Bújtor egészen biztosan nem akart disszidálni. Ez az egyik része. Ma meg hát nagyon-nagyon sok az akadály, de ma már azért látunk rendezőket, meg akár színészeket is, akik felbukkannak akár hollywoodi filmekben is, és megjegyzik a nevüket itt-ott. Bújtor esetében ez egy nagyon nehéz dolog volt. Ugyanakkor meg én érzek azért az ő karakterében valami speciális magyar ízt is. Én nem azt mondom, hogy ez nem lett volna vonzó egy külföldi néző számára, de van ebben a bújtorságban valami, amit szerintem csak mi értünk itt, vagy mi értékelünk igazán, és ő azért nem volt szerintem igazából keserű színész, bár ugye én azért 79-es vagyok, tehát mondjuk ezt az egész ötvöscsöpi dolgot, ezt én nagyon gyerekként éltem át, de bennem az maradt meg, hogy ő erre tulajdonképpen büszke, és igazából az is lehetett.
Azt mondod, hogy keserűség. A felesége azt nyilatkozza a róla készült könyvben, hogy talán az ő példája int bennünket arra, hogy még az életében kezdjünk el valakit megbecsülni, semmint, hogy az élete után emlékezzünk rá és ünnepeljük meg. Megkapta ő azt a fajta dicsfényt, glóriát, ünnepeltséget, díjazást, amit megérdemelt?
Életében talán nem, bár megbecsült színésznek számított szerintem. Meg az, hogy készíthette ezeket a filmeket a kommunizmusban, a szocializmusban, uram bocsá, az már önmagában azt jelenti, hogy ő nem a tiltott kategóriába tartozott művészként sem. 2025-ben pedig az mindenféleképpen jelzi, hogy ki mennyire értékes, vagy kit mennyire őriz meg az emlékezet, hogyha még mindig nyaranta van egy fesztivál, ahol levetítik a filmeket, ha lemegy a tévében a film, annak még mindig látható nézettsége van. Tulajdonképpen az én 11 éves lányom is tudja, hogy ki ez az ötvös csöpi. Művészek ennél többet egészen biztosan nem akarnak elérni, és ezért Bújtor István már jó néhány éve nincs köztünk. Tehát azért már bizonyított szerintem ez a dolog, hogy néhány évet már túlélt, meghozzá elég erőteljesen szerintem, aztán majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e. De talán a családtagjait is vigasztalja egyébként az, ami az emlékével történik, mert ugyanakkor azt is megjegyezném, hogy tényleg nagyon kevés színész tudok mondani a Bújtor kortársai közül, akiről ennyire egyértelműen, ennyi idővel a halála után is nagyjából mindenki tudná, hogy ki volt.
Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Bújtor Balázssal és Kovács Gellérttel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.